Ziknek külön köszönöm, mert nem egyszerű gondolatok voltak ezek. És szeretném, ha kinyitnátok a Római Levél második fejezeténél a Szentírást, és amiről beszélgetni fogunk, hát az is egy őszinte téma lesz. Nem mondom, hogy könnyű témát választottam, így utólag, de valahol a Jóisten vezetett erre, ez már foglalkoztatott egy jó ideje ez a téma. Tehát a Római Levél második fejezetének 11. versétől szeretném az igét olvasni, és bizony Pál itt lerántja a maszkot rólunk. Na, rendesen. Tehát ez egy picit önvizsgálati alkalom lesz ez a mai rész. Jó? Ha megtaláltátok, mindenki megtalálta a Római Levél második fejezetének 11. versétől az igét, akkor 24-ig elolvasom. Jó? Megvan mindenkinek? Jó, még látom, hogy valaki keresi. Mert jó az, hogyha a szemünkkel követjük az igét. Római levél, ez apostolok cselekedete után van, tehát új szövetségben így van, hogy 4 evangélista, apostolok cselekedete és a páli levelek a római levéllel kezdődnek, nem véletlen, mert ez egy nagyon-nagyon fontos levél. Jó? Akkor olvasom Római levél második fejezet 11. verse. Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el. És akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által lesznek megítélve. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük. Majd ezt megmagyarázom, hogy ez mit jelent. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe, egyetemben bizonságot téve arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, melyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint, a Jézus Krisztus által. Íme te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodsz, és Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni a között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényben téged megtanítottak erre. És azt hiszed magadról, hogy te vakok vezetője, a sötétségben levők világossága, a balgatagok tanítója, a kiskorúaknak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját. Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-e? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodsz-e? Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvénynek megrontása által, az Isten gyalázod-e? Mert az Isten neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írva. Ez kikről szól? Kiknek szól? Kik a zsidók? Igen, Isten választott népe. Akkor maradjunk abban, hogy innentől kezdve nem azt mondom, hogy zsidók, hanem hogy adventisták. Jó? Na de kezdjük a pogányokkal. Azt mondja igazából, hogy az Isten nem személyválogató, és nem tesz különbséget a pogány meg az adventista között. Egyszerűen azért nem, mert a törvény be van írva a pogányoknak a lelkiismeretébe is valamilyen szinten. És Istent nagyon nem érdekli az, hogy ki milyen ismeret mennyiséggel rendelkezik, hanem azt érdekli, hogy az, amit megismert az igazságból, azt éli-e. hogy az, amit ő igazságnak tart, azt megvalósítja az életében, vagy pedig nem. Ugye erre mondja azt, hogy mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik, azaz úgy élnek. És ugye itt beszél a pogányokról, akiknek ugyan nincs Biblia a kezükben, de természettől a törvény dolgait cselekszik, és ez megmutatja azt, hogy igenis, azért van valami fogalmuk az igazságról, mert hogy a lelkiismeretük és a gondolataik kölcsönösen vádolják egymást. Vagyis egy bármelyik emberről beszélünk, és nem kell ez vallásosnak lenni, érzi, hogy hát ezt nem kéne. Súgja a lelkiismeretet, te ezt nem szabad. De közben visszabeszél, hogy persze, mindenki ezt csinálja, tehát a gondolatok és a lelkiismeret küzd egymással. De hányszor van, hogy egyenesen vádoljuk a lelkiismeretünket, hogy az én jó szívem, az vitt csak engem erre. Ugye? Mondjuk azt, hogy bajba jutottunk azért, mert a lelkiismeretünket követjük. Tehát a pogányok is megítélhetőek, mert nincs olyan ember, akinek semmi fogalma lenne, ne lenne semmi igazságról. Az, hogy mit kezd az igazsággal, ez az ítélet tárgya. Hiszen Isten az emberek titkait, tehát a szív belső indítékait nézi meg. De Pál nem sokat beszél a pogányokról, ennyit. És akkor most nézzük meg, hogy mit mond az adventistákról. Ugye? Itt jönnek a törvény ismerői, akik nagyon sokszor összekeverik a törvény ismeretét az élő Isten ismeretével. Mert a kettő nem ugyanaz. Hogyha így felidézem, és most nem feltétlenül kell fellapozni, János első levele második fejezetének néhány versét, a harmadiktól, az így hangzik. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, tehát nem a parancsolatokat, magát az Istent, arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az. És nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja a beszédét, abban valósággal teljes lett az Isten szeretete, erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Világos beszéd, ugye? Nem bonyolult. Tehát arról beszél itt Pál, hogy azt hisszük magunkról, hogy mi, ugye, részletezi, hogy mi a balgatagok tanítója vagyunk, bírván a törvény és ismeretnek csak a formáját, de már azt gondoljuk, hogy az igazság ismerete az bennünket felemel mások fölé, aki más tanít, bocsánat, és ugye azt mondjuk magunkról, hogy mi vagyunk a vakok vezetője, sötétségben levők világossága, kiskorúak mestere. Tehát ez egyértelműen egy aláfölé rendeltségi viszonyra utal. Ugye? Én a törvénytudó. Tehát Pál finoman rávilágít arra, hogy az ismeret torzíthatja a jellemet. És lehet az Biblia ismeret is. Mert elbizakodottá tehet. Megjelenik egy nagyon ellentmondásos tulajdonság, ami nem egy pozitív tulajdonság, és ezt úgy hívják, és ez a mai igehirdetésnek a fő gondolata, a vallásos gőg. A vallásos gőg. Ugye van nyílt gőg, amit látjuk, hogy ez az ember olyan nagyképű, ez messziről süt róla. De van a lappangó gőg. Nem egy az egyben jön át, hogy valaki büszke magára. Csak finoman érezteti a hatását, esetleg eredményekben látszik, hogy igen, az ember tartja magát valakinek. És nagyon érdekes egyébként, hogy amikor megjelennek úgymond egyszerű emberek, és szeretet árad belőlük, akkor észreveszünk, hogy hoppá, de hát tehát nem csak úgymond a kvalifikált ember lehet Isten embere. És ez egy kicsit olyan ellentmondásos érzéseket szül, hogy valaki nem olyan szépen fejezi ki esetleg magát, vagy nem tud olyan nagyon bonyolult dolgokról beszélni. De az életének meg olyan hatása van, hogy emberek megváltoznak jó irányba körülötte, a gyerekei szeretetteljes emberekké válnak, megtérnek körülötte emberek, hogy beszél Istenről. Megmondom őszintén, hogy bennem is volt egy ilyen kis feszültség. Itt volt ez a Gábor Demeter. Ugye egy cigány ember, egyszerű cigány ember, egész héten itt tartott előadásokat. Nagyjából mindig ez rá. Nem bonyolult dolgokról beszél, de az élete egy nagyon jó hatást gyakorol. Egy nagyon, nagyon felemelő befolyása van. És bennem is megfogalmazódott, hogy na, vajon ez a vallásos gőg, ez jellemző-e rám? Van ugye Ellen White-nak a bizonságtétel kötetei, amiket én azt gondolom, hogy nekünk adventistáknak nagyon gyógyító olvasni. Kicsit úgy a világlátásunkat javítja, és hát ebben a témában, a vallásos gőg témájában is gyönyörűen ír Ellen White, és ebből szeretnék most egy picit olvasni nektek, hogyha megengeditek. Az ige hirdetők megszentelődése című fejezetből. Jó? Ez ebben a kötetben a 266. oldal. 3 évvel ezelőtt az Úr látomásban részesített a múlt, jelen és jövő dolgairól. Olyan ifjakat láttam, amint hirdetik az igazságot, akik közül egyesek még maguk se fogadták azt el. Hát úgy beszél róla, hogy igazából nem azonosult vele. Azóta megragadták ezek az emberek az igazságot, másokat is az igazsághoz igyekeznek vezetni. Azt mondja egy emberről konkrétan, így megfeddi nyíltan, hogy elmúlt életed nem volt olyan, hogy elvezetett volna magadtól fölfelé. Természettől önző, öntelt, teljesen öntelt vagy, teljesen megbízol a magad erejében. Ez meg fog akadályozni, hogy olyan tapasztalatokat szerez, melyek szükségesek, hogy a Krisztus szerény, eredményes szolgája lehess. Igen, van ilyen, ugye, hogy úgy nevelnek valakit, hogy hajlamos arra, hogy egy picit úgy többet gondoljon magáról. Van, aki nem, de van, aki igen. Ettől függetlenül szerintem mindegyikünket veszélyezteti az elbizakodottság gondolata. Egyszerűen amiatt, hogy ez nem olyan dolog, hogy valaki egyszer elbizakodott, hanem az ördög nagyon jól tudja, hogy ez egy remek terület, ahol az embereket lehet kísérteni. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, de lehet velem vitatkozni. Azt látom az ige alapján, hogy mindegyikünk kivétel nélkül kísérthető a büszkeséggel. Mindegyikünk. Azt olvasom itt. A munkamezőn sokan hasonló helyzetben vannak, mint ez a fiatalember, akinek írja. Bár fejtegetni tudják az igazság elméletét, mégsem él bennük igaz istenfélelem. Ha az örömhír mezején tevékenykedő lelkészek, téged is ide számítva, szükségét éreznék, hogy naponta megvizsgálják önmagukat, és minden nap kapcsolatban éljenek Istennel, akkor át tudnák venni Istentől a népnek szánt igéket. Szavaid és mindennapi életed vagy életre éltető illat, vagy halált jelentő halotti szag lesz. Tehát a befolyásunk az vagy erre fog hatni. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk magunkról, és hogyan állunk az Isten előtt. Lehet, hogy értelmesen hiszel az igazságban, mégis előtted áll a kötelesség, hogy életed minden cselekedetét, szíved minden érzelmét összhangba hozzad hiteddel. Ez erős, nem? Ezért nem szeretnek Ellen White-ot olvasni. Ezért mondtam, hogy érdemes erre az Ellen White konferenciára eljönni majd március végén. minden érzelmét hozzam összhangba a hitemmel. Tehát amit vallok elméletileg, úgy éljek mindenben. Nem magas mérce ez egy picit? Hát de. De erről szól a hit gyakorlatilag, hogy az Isten abban segít, ami egyébként lehetetlen. Ez volt Krisztusnak közvetlen keresztre feszítése előtt tanítványaiért elmondott imája. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Az igazság hatásának meg kell érintenie nem csak értelmünket, hanem a szívünket és életünket is. A valódi gyakorlati vallás mindig hajlandóságai fölötti uralomra vezeti befogadását. Magyarul, hogy a belső ösztönös késztetéseinknek merjünk és akarjunk nemet mondani. Meg kell szentelnie külső kapcsolatait az igazság által ennek az embernek, tehát az emberi kapcsolatait. Isten előtt biztosítalak, hogy a gyakorlati istenfélelem hiányában szenvedsz. Nem tudom, hogy mennyiünket tudna így az Isten szembesíteni, hogy bocsáss meg, de hiányzik a gyakorlati istenfélelem az életedből. A lelkészek ne vegyék magukra a nép tanítójának felelősségét Krisztus a nagyszerű minta követésével, ha csak ama nagyszerű munkának nem szentelték magukat, hogy Isten nyájának példaképei lehessenek. A meg nem szentelt ige hirdető kiszámíthatatlan kárt tud okozni. Míg vallja, hogy ő Isten követe, példáját mások is követni fogják, s ha hiányzik belőle a kereszténynek igaz jellemzője, akkor a hibái és hiányosságai követőiben is megsokszorozódnak. Lehet, hogy egyesek folyékonyan elismétlik a csodás igazságokat, melyeket oly jól megalapozottan, s tökéllyel közölnek kiadványaink. Talán lángolóan is értelmesen szólnak a vallás hanyatlásáról az egyházakban. Lehet, hogy értelmesen a nép elé tárják az örömhír mértékét. Közben mégis úgy tekintik a keresztény életkötelességeit, mely cselekedeteket nem csak érzelmeket követel, hanem mint amik nem szerepelnek a fontos, a legsúlyosabb dolgok között. Magyarul, hogy belül a szíve az egésztől távol van. Elképzelhető, hogy valaki brilliánsan érvel, okos, érti az összefüggéseket. Csak az egész nem foglalkoztatja. Nem ez a fő gondolata az életben, nem ezt keresi. Reggel nem ez az első gondolat, amire fölébred. Az igazi örömmel nem ezt tölti el, hanem van más az életében, ami foglalkoztatja. Azt mondja Ellen White ennek az embernek, ez a te veszedelmed is. A gyakorlati vallás egyaránt kiterjeszti igényeit a szívre, a gondolkodásra, s a mindennapi életre is. Szent hitünk nem áll csak érzelmekből vagy cselekedetekből, hanem a kettőnek egyesülnie kell a keresztény életben. Magyarul nem elég elméletileg vallásosnak lenni, hanem ezt bele kell vinni az életbe. Erről mondja János apostol, hogy onnan ismered meg, hogy megismerted az Istent, ha parancsolatait cselekszed. Mert ha nem tudod cselekedni, akkor rájössz arra, hogy hát persze, mert az éned az akadály. És ott kezdődik igazán a küzdelem. Amikor fölfogom én, hogy mit akar az Isten, csak rájövök arra, hogy én mást akarok. És ez önmagában nem csoda, csak mert gyakori, csak van, aki ebbe beletörődik, és van, aki meg azt mondja, hogy itt van szükségem az Isten kegyelmére. Azt mondja, és ez egy óriási mondat, a gyakorlati vallás nem a Szentlélek működésétől függetlenül létezik. Ugye ebben a negyedévben Szentlélekről beszélünk többet. Elképzelhető valaki, hogy függetlenül él és működik keresztényként a Szentlélektől? Lehet Szentlélek nélkül vallásosnak lenni? Hát lehet, csak ugye az nem az Isten előtt elfogadható. Az gyakorlatilag az, amiről ugye itt Pál apostol ír. Fivérem, szükséged van a lélek munkálkodására, de mindenkinek is, akik ige hirdetésbe fognak, és tegyük hozzá, nem csak akik ige hirdetésbe fognak, hogy meggyőzzék a törvény taposult, elveszett állapotáról. Magyarul, ahhoz, hogy bármit akarunk tenni, ahhoz a Szentlélek jelenléte kell. Ahhoz pedig be kell engednünk a Szent Lelket az életünkbe. És ez olyan, én ezt nagyon szeretem, ezt a példát, és tudom, hogy mondtam már, és elnézést, hogyha így ez egy ismétlésnek tűnik, vagy hát az is, de hogy emlékeztek rá, annak azoknak mondom, akik nem emlékeznek rá. Ugye a vakok úgy tájékozódnak, hogy tudják mondjuk a lakáson belül is, hogy hol vannak az egyes tárgyak. Igaz? Lehet, hogy egy vakember rendetlenségben él, de ő tudja, hogy mi hol van, és úgy tud tájékozódni. Mi van akkor, ha egy nagyon kedves és segítőkész ember bemegy a vakember lakásába, és rendet tesz? Hát az szép. Egyrészt a vak nem látja. Kettő, onnantól kezdve a vak nem tud tájékozódni. A legnagyobb kiszúrás az egy vakemberre, hogyha nélküle valaki rendet tesz a lakásában. Átmozgatja a tárgyakat. Mert a legfontosabb tájékozódási pontját elveszíti. És ettől félünk a Szentlélekkel kapcsolatban. Ha beengedjük a Szent Lelket, akkor a magunk is megszokott támpontjai, azok el fognak veszni. Nekünk ijesztő a Szentlélek jelenléte. A Szentlélek az működjön ott aranyosan, másokba, vagy messze egy kicsit, de azért nehogy már a szívembe jöjjön be, és ott kezdjen el pakolni, mert az rémületet kelt. Higgyétek el, mindegyikünkben. De, ilyen az önző lényünk. Határozottan de. Aha, hát akkor te most a mennyből jöttél, de mi itt földi emberek természetesen ellenállunk a Szentléleknek. És ha valaki ezt nem ismeri fel egyébként, hogy igazából alapvetően szemben állunk az Istennel, akkor az még mindig nem látja a küzdelmek a lényegét. Az emberi természetünk gyűlöli Istent. És ezt tudnunk kell magunkról. Mert ha valaki vallásosnak születik, vagy kereszténynek születik, akkor ez kivételt képez, csak ilyen ember nincs. Én az emberi természetről beszélek, nem a személyes akaratodról. Van bennünk egy kettős lény. Egyrészt, ugye Pál is ezt mondja, gyönyörködöm az Isten törvényébe egyfelől, másfelől meglátok egy másik törvényt az én tagjaimban, ami rabulád a bűn törvénynek. Bocsánat, harc van. Egy óriási, óriási küzdelem van bennünk. Így van. Na most, ez a következő kérdés, hogy ha valaki tényleg szereti a jó Isten, hogy nem szenteli meg az igazság, hogy nem változik át automatikusan. És nézzük meg azt, hogy Jézus Krisztus, pedig ő Isten, milyen komoly, kőkemény küzdelmet folytatott önmagával. Milyen imádságot kellett, hogy folytasson, akár a Gecsemáné kertbe is. Azt mondta, atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ellentétben volt Isten akaratával, pedig ő az Isten. És azt mondta, ne az én akaratom legyen meg. Döbbenetes. De nem maradt ennyiben. Tehát a probléma az, hogyha valaki ebbe belenyugszik. És itt van a helye annak, hogy valaki elkezd nagyon-nagyon komolyan imádkozni. És ezzel kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot még elolvasni ebből a könyvből. Azt olvasom, testvérem, közölték velem, hogy eredményes tanító lehetnél, ha teljesen a munkának szentelnéd magad. Ám igen gyatra munkás lennél, ha nem szentelődnél meg ilyen módon. Nem akarod, mint a világ megváltója tette, vállalni a szolga szerepét, az örömhír hirdetője kötelességének fárasztó részét. És e területen sokan olyan hiányosak, mint te. Úgy fogadják el fizetésüket lelkészként, hogy alig gondolnak rá, hogy a maguk szolgálatára vagy az ügyért tettek-e a legtöbbet. Krisztus a menny fönségese félretette királyi palástját, és eljött a világra, melyet kiégetett és elcsúfított az átok, hogy megtanítsa az embereket, hogyan éljenek magukat megtagadó, önfeláldozó életet, hogyan valósítsák meg a gyakorlati vallást a mindennapi életükben. Gondoljuk meg azt, hogy Jézus Krisztus kicsoda volt. Maga a tisztaság. Hogy amivel mi küzdünk, ő neki nem ilyen szinten voltak a kísértései. Sátán tudta, hogy mivel kell őt is megkísérteni. Ő is kísérthető volt. De ő nem volt kicsinyes. A legtisztább indítékkal szolgálta az embereket. Gyógyított, bűnbánatra vezetett, megszabadított, reménységet adott, életre keltette az embereket. Milyen ember volt Jézus? Soha ilyen nem volt a földön. És mit csináltak vele? Elpusztították. Kiirtották, megsemmisítették. Jézus nem mondhatta volna azt, hogy hát bocsássatok meg már. A legnagyobb világosságot kaptátok. Ti vagytok a vallásos emberek, mondta a korabeli adventistáknak, a zsidóknak. És ezt csináljátok velem. Felháborodhatott volna? Hát a lelkemet kitettem, értetek. Mondja, ilyen, van is ilyen Zsoltár, hogy az emelte fel sarkát ellenem, akiért én imádkoztam. Erre persze van egy sablonválaszunk, ugye, azoknak, akik az elméleti ismeretig jutottak. Hát igen, Jézus megalázta magát, és nagyon, nagyon szép volt az, ahogy nem szállt le a keresztről. Tudjuk idézni az igét is, ugye? Önmagát megalázta halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, vagy ott van Ézsaiás könyvében, ugye, hogy kínosztatott, mint bárány, melyet mészárszékre visznek, és száját nem nyitotta, meg gyönyörű. De amikor elkezdünk imádkozni, a Szentlélek nekünk szegezi a kérdést, oké? És akkor te megszoktál-e sértődni. Sokkal kisebb dologban. Ne arról beszéljünk, hogy elméletileg mi a helyzet, hanem te, konkrétan, amikor rálépnek a tyúk szemedre, felvonod-e a tekintetedet? Vagy mondok mást. Mi van akkor, ha vallási tévedést hallasz? Teológiai hibát? Én hallottam már olyan igehirdetőt, aki tévedett bibliailag. És a lelkülete mégis Isten szerint volt. Persze bele lehet kötni, meg hibát lehet benne találni. Csak az egész, amit ő tudott, nem biztos, hogy tökéletes dolgokat tudott, de amit ő tudott, elmondta, és embereket gyógyított és segített. Mi van akkor, hogyha te a te vallásos meggyőződéseddel ellentétes dologgal találkozol? Felháborodsz-e? Támadásba lendülsz-e? Elkezdesz-e morgolódni magadba, hogy hát ez nem egészen így van? Ilyenkor fel kell tenni a kérdést, hogy tényleg az Isten ügyét félted-e, vagy pedig a vallásosságodat támadták meg, ami az önző énedet takarja. Mert Pál itt arról is beszél, hogy az önzésnek egy remek táptalaja a vallás. Mert lehet igazságosan beszélni, meg lehet az egyházban megvalósítani az ambícióinkat, sokan néznek bennünket, lelkészként is. Lehet önző valakinek a célja azzal, hogy prédikál? Hát, ti mind néztek engem, és én beszélek, ti hallgattok. Milyen jó! Hát én vagyok a valaki. Micsoda felelősség, igen. Lehet valaki vallásosan önző? A vallás egy veszélyes terület. Nagyon lehet önzőnek lenni. Úgy, hogy közben a legszentebb arcunkat mutatjuk. Erről beszél Pál. És ezért van az, hogy miközben mások hibáit óriásinak látjuk, tehát valahogy a magunké az úgy eltörpül. Ha lopunk, hát jó, hát kicsit loptunk, kicsit paráználkodtunk, kicsit bálványimádók voltunk, de csak kicsit. Hát mert rólunk van szó. Pál erről beszél, hogy ember, ha észreveszed a szálkát a másik szemébe, a gerendát. Mi a gerenda? észreveszed-e a saját szemedbe? A gerenda a mások megítélése. És Pál elég kemény, elég kíméletlenül szembesíti ezeket az embereket, hogy emberek, nem elég a vallásosság. És itt van a Szentlélek. Itt van különbség azok között, aki beengedik a Szent Lelket, meg nem, mert a Szent Lélek ott kezdi, barátom, akkor rólad beszéljünk. Te kerülsz ítélet alá. Elfogadod, vagy nem? És azok, akiknek így kezd a Szent Lélek munkálkodni a lelkébe, azok másképp fognak tekinteni a többi emberre. Nagyon-nagyon érdekes dolog ez, hogy miért a római belieknehez írja ezt a levelet? Tudjátok, miért a római belieknek írta ezt a levelet? Következő történt. Claudius császár időszámítás szerint 50 körül élt, mellesleg Szombathelyet is ő alapította időszámítás szerint 50-ben. Úgy döntött, hogy Rómában annyi gondot okoztak a zsidók ezekkel a hitvitákkal, hogy kitiltja őket Rómából. El kellett hagyniuk a várost. Ott volt egy keresztény gyülekezet, gondoljátok meg, nagyon sok zsidó, és egy néhány pogány. De a zsidóknak távozniuk kellett a városból. A pogány gyülekezet meg szépen növekedett tovább. Aztán meghalt Claudius, a következő császár visszaengedte a zsidókat. Visszajöttek a saját gyülekezetükbe, és mit láttak? Hogy ők vannak kisebbségben. Hoppá! Nem ugyanaz a helyzet. Ők mondták eddig az igazságot, ők irányították a többieket, ők mondták meg, hogy mik a vallásos normák, és hát innentől kezdve a pogányok mondták meg, és másképp vélekedtek dolgokról. Nem úgy, ahogy ők. Ők pedig hogy reagáltak? Hát bocsánat, de én születtem zsidónak, nem te? Én negyedik generációs adventista, ja, ez más. Szóval negyedik generációs zsidó vagyok. Hát majd én megmondom. És a vallásos gőgnek az egyik jellemzője, hogy különbséget tesz ember és ember között. Én tudom az igazságot, te meg nem. Én vagyok az adventista, te meg a pogány. És ugye Pál erről mondja, és ne haragudjatok, elolvasom még a római levél harmadik fejezetét is. Nem az egészet. Római levél harmadik fejezet, 9. vers, és ezt nekünk mondja, a lappangó, vallásos gőgben szenvedő embereknek. Azt mondja, Róma 3.9. Micsoda tehát? Különbek vagyunk-e? Semmiképpen nem. Mert az előbb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök, vagy mondhatnánk adventisták és többiek, mindnyájan bűn alatt vannak. Amint megvan írva, hogy nincs egyetlen igaz sem. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Döbbenetes. Hát én értem az igazságot, hát én vagyok a lelkészeteket, én magyarázom nektek, hát csak tudom az igazságot. Szóval nem, Gyuri, nem érted az igazságot. Ha nincs Szentlélek, aki téged először önmagaddal szembesít, akkor te magyarázhatsz dolgokat, de te nem érted az igazságot. 12. vers. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjen, nincsen csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, ásviskígyó mérge van ajkaik alatt a vallásos embereknek. Szájuk telve átkozódással és keserűséggel, lábaik gyorsak a vérontásra, olyat hallok, ami nem tetszik. Nem vagyok gyors a vérontásra, egy kicsit bosszút állok, kicsit oda szólok, kicsit oda szúrok, kicsit azért érvényszerzek az én magam tekintélyének. Útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békesség útját nem ismerik. Nincs Isten félelem az ő szemük előtt. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ ítélete, Isten ítélete alá essék. Azt mondja a Biblia törvény alatt lévőnek, aki ismeri a törvényt, de nem ismeri az Istent. Nyög a törvény alatt, mert valahol nagyon jól tudja, hogy ő sem tud eleget tenni a törvény akaratának Isten nélkül, de maszkot hord. Ugye, amit a gyerekeknek is mondtam, fölveszi a vallásos ember szent maszkját, És gyakorlatilag az Isten ezt letépi, ezt a maszkot, amikor tényleg őszintén hozzájövünk. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Tehát ha te tényleg azt mondod, hogy most odaállsz az Isten elé, akkor sajnos olyanokkal fogsz találkozni, olyan tükröt tart eléd, hogy ez kellemetlen lesz. Ezt nem szeretjük. De azt mondja egy ember, itt kezdődik a gyógyulás. Mert, így folytatja, 21. vers, mert most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, melyről tanúbizonságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. Most nem olvasom, de mit mond? Hogy amikor összetörsz, azt mondod, Istenem, hát nem igaz, ez vagyok én, ez most komoly. Hát ebből hogy fogok talpra állni? És azt mondja az Isten, a kegyelemből, hogy én ingyen megbocsátok neked. És minden, amit van, azt ingyen tőlem kapod, mert én meghaltam érted. Ezért. És ez az ember, ez meg fogja érteni a másikat. Ez nem fog úgy tekinteni a másikra, hogy na tessék, itt van, ez milyen hibás, hanem tudja, hogy ja, ő is embertárs, sorstársam. Ő azzal küzd, én ezzel küzdök. Nincs különbség. Ezt mondja a Biblia, nincs különbség. Még egy lejjebb, a 3. fejezet, 27. versétől olvasom. Hol van tehát a dicsekedés? Kizárt. Ugye, kirekesztetett az azt jelenti, emberek, kizárt a dicsekedés. Mely törvény által? A cselekedetek által? Nem, hanem a hit törvény által. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Koldusok vagyunk, ezt mondta Luther. Egy igazság van, az, hogy koldusok vagyunk. Az Isten kegyelmére szorulunk. És Ellen White így folytatja ezt a gondolatot. Kevés ige szolgálja könyörög egész éjjel, mint üdvözítünk, vagy szentel órákat az imádkozásnak nappal, hogy az örömhír rátermett szolgái lehessenek, hogy eredményesen hirdethessék, ismertethessék föl az emberekkel az igazság szépségeit, és rávezessék őket, hogy meneküljenek a Krisztus érdemei által, nem a saját által. És ezek az emberek fogják úgy hirdetni az igét, hogy mások nem bízzák el magukat, és nem is csüggednek el. Mert azt mondja az Isten, hogy te, neked nincsenek érdemeid. Az érdemed az, hogy megölted az Istent, ott van a kereszten. De a reménységed az, hogy az Isten érted halt meg, és ezért nem kell félned. És éppen ezért nem kell harcolnod sem az igazságért. Majd az Isten megteszi. Ha jó Istenre bízod a többi embert, és olyan békességed lesz, amit azok, akik a maguk igazságáért, a maguk tekintélyének helyreállításáért küzdenek, azok nem ismerik. A jó Isten áldja meg számunkra az igét. Amen. Annyira köszönjük neked, hogy te örömmel irgalmazol nekünk. Istenünk, szükségünk van erre a kegyelemre. És hálásak vagyunk azért, hogy te látod azokat is a lelkünkben, azokat az indítékokat vagy indulatokat, amik bennünket arra vezetnének, hogy másokkal foglalkozunk, másokat ítéljünk meg. De könyörgünk, Istenünk, add nekünk a Jézus Krisztus lelkét. Add nekünk azt a féltő szeretetet, amit mások hibái kapcsán te érzel és éreztél. Hát, hogy meginduljunk, szánakozzunk másokon, és sokkal inkább, Urunk, a kegyelem foglalkoztasson bennünket, hogy az az ember hogyan menekülhet meg. Urunk, tudjuk, hogy a szívünk álnok, könyörgünk az imádság lelkéért. Add, hogy úgy tudjunk imádkozni, hogy te imádkoztál, és taníts bennünket imádkozni, Urunk, hogy formáld át ima közben a szívünket, hogy igazán beengedjünk téged, igazán úrrá legyél a mi életünkön. Ezt kérjük, Urunk, Jézus nevében. Amen. Mert illendő volt, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezérelve dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyenli őket testvéreinek hívni. Amen.